Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna FM. Manna FM.
98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem Kis Enikő Virág, aki holisztikus kezelő. A témánk pedig, amiről beszélni fogunk, ez a pánikbetegség lesz. Itt elsősorban Enikő, mint érintett fog nekünk segíteni abban, hogy mi mindenre kell figyelni, milyen tünetek vagy milyen problémák esetén érdemes esetleg akár szakember segítségét kérni, vagy esetleg lehet gyanakodni arra, hogy ez az úgynevezett, én már népbetegségnek nevezném, hogy pánikbetegség lehet a háttérben. Szervusz, Enikő, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, induljunk onnan, hogy ugye, akkor ezt én már így elmondtam a hallgatóknak, hogy te végülis érintett vagy ebben a, ezt betegségnek lehet nevezni, vagy ez egy állapot, ezt te hogy tudod most, ezt hogyan definiálják?
Mondhatjuk betegségnek is, de jobban szeretem az állapot kifejezést.
Hogy te mikor volt ez, amikor legelőször te észleltél magadon tüneteket, és amiből kiderült utána, hogy ez már annak volt egy előzménye?
Én már így az iskolában 13-14 éves korom környékén érzékeltem olyan tüneteket, ahol felolvasás közben szívdobogás, tehát hogy inkább azt mondom, hogy heves szívdobogás, elkezdett remegni a hangom, nem értettem, hogy mi történik velem. Ott akkor én még ezt jeleztem a tanáraim felé, és ennyiben maradt a dolog, úgymond. Viszont az első nagyobb pánikraum az utazás közben történt, és az már hevesebb tünetekkel járt. Úgyhogy ezek után fordultam ugye orvosi segítséghez, most orvosi segítségért, és utána mentek tovább a továbbiak, a terápiák.
És akkor ez hogy mondtad, hány évesen?
Hát olyan 13-14 éves kor környékén volt az első.
Igen, mert ugye ilyenkor nyilván még könnyen rásütik a tanárok, vagy a szülők is, hogy hát a kamasz gyerek, ugye most hormonváltozás, elképzelhető, hogy amiatt vannak ezek a tünetek. Ez az utazásos nagyobb rohamod, ez is ilyen 10 éves korodban volt még?
Az az érdekes, hogy mindkettőt egy olyan időszakot tudom kötni, amikor lezárása volt egy korszaknak, ugyanis ugye az általános iskola végén volt az első, és a gimnázium végén a második. Vagyis ami már nagyobb volt, tehát hogy azért nyilván ott volt a háttérben az a stressz, hogy ugye vizsgázni fogok, egy utolsó fél éves lezáró szakasz van az életemben, és akkor, amikor utaztam, akkor egyébként nyílt napra utaztam, pszichológus szerettem volna lenni, és ott közben tört rám a nagyobb pánikroham, ahol tényleg olyan érzésem volt, hogy én innen nagyon szeretnék leszállni, visszafordulni, halálfélelmem van, meg ugye rengeteg olyan fizikális tünet, ami addig számomra ismeretlen, vagy hát nem az, hogy ismeretlen volt, de így egyben nagyon ijesztő volt.
Egyébként hasonló ilyen problémák voltak, tehát arra lennék kíváncsi, hogy ez vajon egy hozott dolog, vagy itt nekem most nagyon erősen az jutott eszembe, hogy ez a nagyon erős elvárások megfelelni akár az iskolában, akár a felvételiken, akár az érettségi vizsgán, hogy ez is kihozhatja-e az emberből.
Igen, természetesen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon magas elvárásaim voltak saját magam felé, és ezeknek úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy eleget tudok tenni. Tehát, hogy azért nyilvánvaló, hogy a pszichológia szak az egy olyan szak, ahova magas pontszámot kellett volna elérnem. Tehát, hogy ennek a szorongási faktora azért így elég magas volt. Közben az életemben, magánéletemben is olyan dolgok voltak, amik plusz terhelő tényezők voltak, eléggé túl tudtam magamat terhelni. Az iskolatársaim is csúfoltak, volt egy pár olyan dolog, amit abba hagytam, ezt azért is tartom fontosnak kiemelni, mert volt egy néhány olyan művészeti tevékenység, amit abba hagytam, és ezek által szerintem felerősödött az, hogy szorongásos tüneteim lettek.
Aha, tehát azt gondolod, hogy a művészeti tevékenységek azok segíthetnek esetleg embereknek?
Igen.
Aha, és akkor miért hagytad abba, vagy mi volt ennek az oka?
Alapvetően én kiírtam magamból egy naplóba az érzéseimet, érzelmeimet, illetve rajzoltam, festettem, táncoltam, tehát egy több olyan témakör volt az életemben, amik által az érzelmeimet meg tudtam élni. Viszont így egyre több olyan visszajelzést kaptam az osztálytársaimtól, hogy kicsúfoltak, kinevettek, nem tudom, valami olyat mondtak arra a rajzra, vagy írásra, ami nekem rosszul esett. Uh-huh. És úgy döntöttem, hogy jó, akkor én ezeket így abba hagyom, nyilván ezeket így tudat alatt, de így utólag visszanézve elég hirtelen szakítottam meg ezeket az úgynevezett transformációs forrásokat, amikkel ki tudtam volna oldani magamból a feszültséget.
Igen, arról többször hallani, hogy a művészetek milyen sokat segítenek az ilyen akár mentális vagy pszichés problémáknál. Most hozunk zenét, életöröm zenét, jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést Kis Enikő Virággal. Maradjatok velünk! Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Kis Enikő Virággal. Témánk a pánikbetegség. Ugye a zene előtt beszéltünk arról, hogy Enikőnél tizenévesen, elég pici korban, mondhatnám, az is kamaszkorban jöttek az első tünetek, ami a pánikbetegséget jellemezte, és ugye kiderült, hogy végül diagnosztizálták is nála, hogy ez pánikbetegség, hogy milyen tünetei voltak, illetve hogy ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy milyen művészeti ágakat is kipróbáltál, és hogy azok segítettek, de hogy hirtelen hagytad abba. Egyébként, ahogy így erről beszélsz, azt gondolom, hogy egyfajta ilyen túlérzékenység is nyilván jellemzi az ilyen embereket, tehát hogy túlságosan érzékeny, teljesen. Ugye? És itt akkor nagyon fontos az is, hogy a kortársak hogyan viszonyulnak hozzá. Itt most azoknak segítve esetleg, akinek mondjuk kamasz gyereke van, vagy egyáltalán olyan gyereke van, aki túlérzékenynek gondolja mondjuk esetleg a szülő, hogy akkor itt meg fokozottan fontos a kortársak viselkedése, és hogy ezt kezelni szülőként is.
Igen, igen. És hogyha túlérzékenységről vagy szuperérzékenységről beszélünk, azt gondolom, hogy ez nem egy probléma. Tehát, hogy nagyon sokáig én is úgy éreztem, hogy valamiért ezért gyengébb vagyok, vagy a társaim mondjuk tényleg erősebbek, határozottabbak, stb. Többet bírnak, de hogy egyfajta képességként is fel lehet ezt fogni. Tehát, hogy én is a saját munkámban például előnyként tekintek rá, hiszen sokkal könnyebben tudok az emberekkel úgy foglalkozni, hogy ez tényleg hatékony legyen.
Na és akkor végülis a pszichológia, akkor nem indult el a pszichológia irányába, ha jól értem. Mármint, hogy magára...
Nem, viszont azért kompenzálom azzal, hogy rengeteg önismereti kurzuson vettem részt, ugye így a tüneteim alapján nagyon sok alternatív terápiát próbáltam ki, tehát azóta így az életem része, így ez a témakör, de pszichológus nem lettem.
És akkor még, de pedig még van időd bőven, persze, így van. Alternatív terápiákat említettél, de mi volt az az első, tehát amikor megtörtént ez az első ilyen nagyobb, úgymond rohamod, én azt, most így nem veled kapcsolatosan, így általában a környezetemben, hogyha hasonló tünetek vannak, akkor képes hajlamosak pontosabban az emberek ezt elbagatelizálni, hogy ó, hát most éppen csak nem tudom, nem érzed úgy magad, vagy hány ingered vagy, vagy jaj, nem kell érzékenykedni, nem kell ettől megijedni. Nem tudom, hogy ma már mennyire veszik komolyan, de én így picit régebben én azt tapasztaltam, hogy nem vették annyira komolyan az embereknél az ilyesfajta tüneteket, és ugye utána derült ki, megjött a diagnózis, hogy bizony az illető pánikbeteg. Hogy neked, amikor megtörtént ez a nagyobb, úgymond, amit említettél rohamot, hogy az autóban, utána milyen segítségért nyúltál, és hogyan fogadtak?
Uh-huh. Hát, alapvetően én azt gondoltam, hogy ez egy napig tart, és hogy nem lesz többi ilyen, viszont ugye másnap, amikor mentem az iskolába, a gimnáziumba, akkor újra rosszul lettem, és akkor fordultam ugye elsősorban az ottani védőnőhöz, és ő átirányított a házi orvoshoz. Ott egyébként szerintem szakszerű volt az eljárás olyan szempontból, hogy vérvételre küldött el, tehát hogy megnézzük, hogy van esetleg fizikai háttere ennek az állapotnak, vagy pedig javasolt egy pszichiáterhez menjek el. Viszont ugye én azt így elutasítottam.
Már a pszichiáter.
Vonalt, úgymond. Viszont egyből elkezdtem járni pszichológushoz. Tehát a terápiát azt így rögtön elkezdtem.
És a pszichológus az segített rögtön első perccel érezted a jótékony hatást?
Igen, tehát, hogy így azért nyilvánvalóan tudott olyan tippeket, trükköket mondani, amiket tüneti kezelésre tudtam használni, illetve nyilvánvalóan belementünk olyan önismereti folyamatokba, ami akkor nekem segítség volt.
Uh-huh. És akkor te a gyógyszeres kezelést azt nem használtál, ha jól értem az elején?
Igen, igen.
A pszichológuson kívül még mik azok a segítő szakemberek, vagy kik azok a segítő szakemberek, akik ilyen helyzetben tudnak segíteni egy ilyen állapotban lévő embernél?
Uh-huh. Ugye én saját példámból tudok kiindulni, így de azt gondolom, hogy mindenkinek ez lehet, hogy más. Én amit kipróbáltam, Az a családállítás, a pránanadi, spiritisztához jártam, tehát, hogy így eléggé spirituális vonalról közelítettem meg. Voltam csakratisztításon, tehát rengeteg terápiát kipróbáltam, és azért is mondom így, hogy kipróbáltam, mert eleinte én is úgy tekintettem erre az egészre, hogy elmegyek egy néhány alkalomra, és akkor így majd elmúlik. Tehát, hogy ez számomra nem volt tudatos, hogy ez leginkább úgy kellene megközelítenem, hogy ez egy hosszú távú terápia lesz. És azt gondolom, hogy ez nagyban befolyásolja azt, hogy ilyen módon elhúzódott ez a probléma az én életemben. Tehát, hogy én így most már nem ilyen szemmel tekintenék rá, tehát, hogy nem egy-két alkalomra mennék el mondjuk egy terápiára, vagy nem vegyíteném, mert csináltam azt is, hogy több különböző terápiára jártam. Nem biztos, hogy szerencsés.
Igen, de nyilván ilyenkor az ember ugye mindent is kipróbál, ami szembe jön vele, mert segítséget szeretne, vagy gyógyulni szeretne, úgymond szeretné javítani a saját állapotán. Ilyenkor ez teljesen rendben van. Most viszont újra rövid szünetet tartunk, jövünk vissza, majd folytatjuk a beszélgetést Kis Enikő Virággal. Folytatjuk a beszélgetést Kis Enikő Virággal. Beszélgetek ebben az órában, témánk a pánikbetegség. Akik eddig hallgattak, már tudhatják, hogy Enikő érintett. Beszéltünk arról, hogy kamaszkorban jöttek az első tünetek, hogy milyen kezelésekhez fordult főként, mi volt az, ami segített. Néhány tünetet azért említsünk meg, mert az, hogy rosszul lettél, meg erős szívdobogás, de itt, ha jól tudom, akkor itt vannak azért más tünetek is, amiről lehet arra következtetni.
Igen, hát maga a pánikram az úgy néz ki, hogy én ilyenkor olyan, mint hogyha elveszíteném az összes erőmet, tehát hogy mint hogy kimenne belőlem az erő, mint hogyha zuhannék, hány ingerem van, kiver a víz, remegek, homályosabban látok itt, tehát hogy a tudatom is beszűkül, és nagyon erőteljes halálfélelmem van. Tehát, hogy az az érzésem van, hogy az az egy perc, amíg talán tart, vagy öt perc, vagy mikor, hogy az borzalmasan hosszú idő, és hogy minél inkább, minél hamarabb ki akarok szabadulni ebből. Tehát egy ilyen kontrollálatlan állapot, ami nagyon-nagyon ijesztő.
De ez akkor ilyen rövid ideig tart, jól értem? Tehát, hogy akár egy perc, két perc az egész, ami történik?
Én azt gondolom, hogy a maga a pánikroham számomra igen. Viszont ugye vannak olyan tüneteim, mondjuk, amik egy nagyon erőteljes szorongásra járnak, az viszont elhúzódóbb. Olyankor ugye mondhatni gyomoridegen van, tehát ez sokszor hallom ezt a kifejezést, tényleg azt érzem, hogy görcsben van a gyomrom, hogy ilyen az egész testem össze van, vagy ilyen görcsben áll.
Aha.
Tehát egy ilyen készenléti állapotban vagyok, hogy úristen, mi fog történni, miközben lehet, hogy egy teljesen irreális félelemről van szó.
Ez az érdekes,
hogy... viszont hosszabb ideig tart.
Igen. Ahogy így hallgatlak, hogy már velem is fordult már ilyen elő. Szóval hogy alapvetően az emberrel van, tehát sűrűn fordulnak elő ilyenek, egy bizonyos mitől megmérettetés előtt, legyen az mit állásinterjú, akár egy vizsgahelyzet, akár egy első randi, egy csomó helyzetben ez előfordulhat. De nyilván akkor én itt, ha jól értem, akkor ez teljesen indokolatlanul is rád tör.
Igen, számomra reálisnak tűnő félelmek, de amúgy mondhatnám inkább, hogy irreális félelmek. És talán azzal hoznám ezt a függésbe, hogy tényleg ezek gyakoriak. Tehát, hogyha mondjuk egy vizsgadrukról van szó nyilván, tehát, hogy az ember totálisan érthető, hogy szorong, vagy amiket így felsoroltál, azok teljesen benne vannak, hogy azok szerintem így reálisak. Tehát, hogyha valaki ezt észleli magán, akkor nem mondanám én így laikusként azt, hogy ő mondjuk pánikbeteg vagy szorongó ember, hanem ez egy teljesen normális folyamat. Viszont az, amikor már ez tényleg ilyen gyakorivá válik, és az ember hétköznapjaiba is így benne van, az viszont már nem normális, én gondolom.
Te egyébként hogy látod, az elején mondtam, hogy már én népbetegségnek nevezném, illetve állapot, tehát hogy nem betegség, azt is megbeszéltük, de azért így nyilván így a sorstársakkal gondolom találkozol, vagy nem tudom mennyire tudsz így arról, hogy valóban így van, hogy egyre többen pánikbetegek?
Elsősorban amit így megemlítenék az, hogy én sem véletlenül gondoltam azt, hogy felszólalok ezzel kapcsolatosan, ugyanis nekem is van egy olyan érzésem, mintha teljesen egyedül lennék ezzel. Tehát én nagyon kevés olyan emberrel találkozok, aki kimondja nyilvánosan úgy mond, vagy nem is nyilvánosan, de hogy így közösségben azt, hogy neki mondjuk ilyen tünetei vannak. Szóval valamilyen szempontból ezt így szégyenként éltem meg én is, meg egy olyan dologként, amit így takargatnom kell, miközben tényleg arról hallok, hogy mondjuk, hogyha bemegyek egy boltba, lehet, hogy minden harmadik embernek vannak hasonló tünetei, csak nem veszük észre. Miközben lehet, hogy egyfajta jó érzéssel töltene el az, hogy nem is az, hogy jaj, de jó, hogy ilyen sokan vagyunk, hanem hogy tudjunk arról, hogy nincs ezzel semmi baj. Tehát, hogy nem kell szégyelnem, nem kell takargatnom, vagy hogy így ne legyen egy megfelelési kényszerem azzal kapcsolatosan, hogy úristen, meg ne tudják, mert akkor mit fognak rólam gondolni. Azt szerintem így elmélyíti a problémát.
Pont én legalábbis
magamon ezt érzem. Tehát az mindenképpen egy gyógyulás lehetőség, hogyha ezt így megosztjuk a környezetünkkel. És nyilván többféle reakciót kapunk, tehát hogy én is meg szoktam kapni azt, hogy jaj, de hisztis vagyok, meg látod, nem történt semmi. Én meg ilyenkor azt mondom, hogy de, történt. Tehát, hogy hiába nem kellett bevinni a kórházba, én a poklok-poklát éltem meg mondjuk egy utazás közben. Tehát, hogy így ezeket érdemes így elmagyarázni így a környezetünknek, hogy ez egy komoly dolog, és hogy hogyan tudnak ők segíteni nekünk, hogyha éppen ebbe benne vagyunk.
És akkor ezzel fogjuk folytatni, tehát konkrét lépésekkel, hogy hogyan lehet segíteni, hogyha valakiről kiderül, hogy pánikbeteg a környezetünkbe. Jövünk vissza a zene után, maradjatok velünk! Ebben az órában témánk a pánikbetegség, és egy érintettel beszélgetek Kisenikő Virággal, aki ugye elmondta, hogy ő már 10 éves korában szembesült ezzel a betegséggel, vagy ezzel az állapottal, és bizony nagyon sok mindent kipróbált, hogy mi az, ami segít számára, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon fontos az is, hogy a környezetünk hogyan reagál, hogyan segít, és akkor ha tudunk-e, Nikő, hozzunk konkrét segítséget a hallgatóknak, hogy egy családtag, egy barát, egy társ az embernek hogyan tud segíteni ilyen helyzetben?
Hát elsősorban szerintem a támogató jelenlét az, amit így nulladik lépésként vagy mondanék, mert tényleg az, hogyha valaki így elkezdi kritizálni a másikat, vagy így szemrehányasztani, hogy hú, de érzékeny vagy, meg hisztis, az nem segít. Tehát, hogy ez fix. Viszont ami segít, az tényleg az, hogyha elmondhatom azt, hogy hogyan érzem magam. Vannak olyan kis trükkök, mondjuk, hogy megkérem a szerettemet, hogy akkor inkább úgy mondom, hogy ha az én közelemben lenne valaki, akinek pánikrohama van, akkor én például arra kérném, hogy kezdje el megfogni a körülött levő tárgyakat, beszéljen róla, vagy ugye az izom feszítésekkel például ökölbe szorítja a kezét és elengedi, azzal tud egyfajta olyan testi stimulációt magának bebizonyítani, hogy igenis tudja kontrollálni a testét, tehát hogy ez nekem például nagyon megnyugtató szokott lenni, vagy például a légzésnek a lelassítása, ami segíthet, bár ezt is tényleg úgy, hogy fokozatosan, tehát hogyha mondjuk úgy veszem a levegőt, hogy kettőt belélegzek, kettőt meg vissza, akkor ne legyen az elvárás, hogy de vedd be a levegőt 3 légzésig be, utána 5 légzésig ki, mert az ilyen ijesztő hirtelen, tehát hogy ennek is vannak ilyen szabályaiban, amire most így nem mennék bele, mert kicsit hosszú lenne, de hogy esetleg olyan kognitív játékokkal, hogy mondjuk mondjon K-betűs állatneveket, vagy soroljon fel a környezetéből mondjuk 3 olyan tárgyat, ami zöld színű. Tehát, hogy olyan dolgokat kérni tőle, amik úgymond segítenek a jelenbe.
Aha, én pont kerülni. Ezen gondolkodtam, igen, hogy igazából a figyelmedet kell máshova. Tehát kicsit úgy érzem, mintha az emberek tehát az érintettnek a figyelmét kellene máshová helyezni, egy kicsit úgymond magából kintre figyelni.
Igen. Úgyhogy sokszor ilyenkor be is merevedik az ember, hogyha pánikrohama van, vagy szorong. Tehát, hogy ebből, hogyha már csak kisebb mozdulatokat megtesz, vagy elkezd egy kicsit sétálni, lélegezni, mozdulni, akkor már az is segíthet. Nyilván ez pánikrohamtól függő, tehát, hogy meg emberfüggő, azért is nem mondanék annyira nagyon.
Persze, hát nyilván ez szakember.
Extra tippeket, de ezeket ki lehet próbálni.
Nyilván, meg hát ugye, ha bárkinek problémája van, akkor az szakember segít egyénileg, de már maga az, hogy valójában egy pánikbeteg ember saját magán is, hogyha megtanulja ezeket a önkezeléseket, most így fogalmaznék, akkor ha jól értem, akkor ő tud segíteni, amikor érzi, hogy jön ez a roham, akkor ő ezt tudja kezelni. Nyilván ehhez kell egy bizonyos idő, ami eltelik, és amíg gyakorolja ezeket a kezeléseket, úgymond idézőjelben.
Igen, azért, tehát, hogy Nekem is szokott az lenni, hogy van egy teljes listám arra, hogy miket tehetek ilyenkor, viszont akkor, amikor az ember tényleg egy ilyen nagyon ijesztő állapotban van, szinte elfelejt mindent. Tehát ahhoz kell egy lélek jelenlét, vagy tényleg egy gyakorlat, hogy akkor eszembe jusson az, hogy úristen, mit is csináljak. Tehát, hogy azért is írtam le, van nálam egy kis lista, ami mindig ott van mondjuk a táskámba, és hogy ne az legyen, hogy nekem ki kell találnom, hogy úristen, milyen tippek is vannak ilyenkor, vagy mit csináljak, hanem előveszem, és akkor ú, tényleg a légzés. Jaj, tényleg a mozgás, vagy az izomszorítások, vagy a beszéd. Tehát, hogy nekem például az is sokat segít, hogyha ilyenkor esetleg felhívhatok valakit, kibeszélhetem magamból, ami éppen velem történik.
Arról mit tudsz egyébként, hogy ez egy gyógyítható, bár hogyha nem nevezzük betegségnek, akkor gyógyulásról sem nagyon lehet beszélni. Nem is tudom, ez az állapotot lehet javítani? Akkor inkább úgy így kérdezem.
Én azt gondolom, hogy igen, és leginkább akkor, hogyha minél hamarabb ezzel elkezdünk foglalkozni. És tényleg olyan terapeutát választunk, akivel tényleg hatékonyan tudunk haladni. Illetve én kiegészíteném azzal, hogy nekem a leginkább azok a terápiák segítettek, ahol nem csak beszélgetés volt, hanem valamilyen olyan kiegészítés, ahol például érintésről volt szó, vagy mozgásos gyakorlatok voltak. Tehát testtudatos terápiát mondanék én most már magamnak. Nyilván ezt nem azt mondom, hogy most az egyik rosszabb vagy jobb, egyáltalán nem erről van szó, de az én állapotomban azt gondolom, hogy így ez volt az egyik legnagyobb segítség.
Hát meg ugye minden ember más, és mindenkinek más-más, a pánikbetegségen belül is azt gondolom, mindenkinek más-más igen. állapota lehet, innentől kezdve nyilván más-más segítség lehet jó. Arról neked van információt, hogy ha mondjuk ezzel az állapottal nem foglalkoznak, én feltételezem laikusként, hogy ez egy idő után akár más egészségügyi problémákat is maga után hozhat magával.
Hát szerintem igen. Nyilván ezt sem akarom így általánosítani, tehát hogy nem akarom így megijeszteni mondjuk azokat, akik így hallgatják, de tényleg, hogyha ezzel így nem foglalkozunk, akkor eléggé el tud mélyülni. Hogyha mentális szinten, akkor úgy, de átmehet pszichoszomatikus tünetek ki.
Akkor te most jól vagy, hogyha jól értem, akkor nálad már úgy rendeződnek a dolgok, és haladsz a gyógyulás irányába, inkább így fogalmazom.
Én azt mondanám, tehát, hogy azt mindenképpen hozzátenném, hogy az utóbbi egy-két évben rengeteg felismerésem volt, és nagyon sokat tanultam így az állapotomból, és azok, amiket így be tudok építeni a mindennapjaimba, azok így nem mennek egyről a kettőre. Tehát, hogy azok a szokások, ezek a gondolati minták, amik így kialakultak, vagy hitrendszerek, azokat nagyon nehéz átalakítani, úgymond. Tehát ezt úgy tudnám mondjuk egy példába átvetíteni, hogy mondjuk ha megtanultam úgy vezetni, hogy jobb kézszabály van, és mondjuk egyik nap valaki azt mondaná, hogy de a bal kézszabályt kell mostantól követnem, akkor az nagyon furcsa lenne eleinte, és nagyon nehéz lenne arra átszokni. Tehát, hogyha rá is ébredek arra, hogy mondjuk mit tudok tenni azért, hogy jobb legyen a közérzetem, és hogy minél ritkábbak legyenek a tüneteim, akkor is azért az tényleg egy türelemjáték, és nagyon kitartónak kell lenni szerintem ezzel kapcsolatosan.
Hát Enikő, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat és a hallgatókkal is. Azt gondolom, hogy az ilyen beszélgetésekre mindig szükség van, mert hogyha valaki bizonyos dolgokat már megélt, megtapasztalt, és már akár kifele megy belőle, tudja, hogy mi az út, és ezt megosztja azokkal, akik esetleg érintettek ebben, az óriási nagy segítség lehet. Úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál és hogy elmondtad nekünk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóim, ebben az órában Kis Enikő Virág holisztikus kezelő volt a Családi Manna vendége.
Manna. Ez a Családi Manna.